Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A szívemben szólalt meg az ének, siess keresztény, lelki jót hallani. Áldott az Isten, aki bennünket ebben a vágyunkban megsegített és elhozott erre a helyre. Szeretném a köszöntésemet Simon Valéria alelnök asszonyunk nevében is, és Simon István titkár úr nevében is átadni. És szeretettel köszöntöm mindazokat, akik eljöttek, presbiteri szövetségünk elnökét, egyházkerületünk elnökségének képviseletében Ábrám Tibor főgondnok urat. Szeretettel köszöntöm Szőnyi Tamás nagytiszteletű esperes urat. Külön megköszönöm azoknak a kedves presbiter testvéreknek, gyülekezeti tagoknak, lelki pásztoroknak, akik ezen a délutánon mindent félre tudtak tenni azért, hogy együtt a mi lelkünkben gazdagodjunk. Hálás vagyok a tetemvári gyülekezet lelki pásztorának, lelki pásztorainak, presbitereinek és gyülekezeti tagoknak egyaránt, akik bennünket befogadtak erre az alkalomra, és sokakat lehetne itt név szerint is említeni, nem teszem, egy valakit mégis. Kovács Gábor sáfársáki gondnok úrnak köszönöm meg, aki nem lehet most itt közöttünk, de erről a helyről is, és erről az alkalomról is szeretnénk áldást és erőt kívánni az ő gyógyulásához. Felkérem szeretettel nagy tiszteletű Szőnyi Tamást, a Borsod-Gömri Református Egyházmegye esperesét a konferencia megnyitására.
Áldás békesség, egyetlen igeverset olvasnék. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részének 26. verséből. És az egész emberi nemzetséget egyvérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejöket és lakásuknak határait. Kedves mindnyájan, a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye elnökségének nevében adom át én is a köszöntést, és kívánunk sok áldást itt, ezen a helyen. Jó nekünk együtt. Jó nekünk együtt ebben a közösségben, a presbiteri szövetségnek a közösségében, és jó nekünk együtt lenni a Borsod-Gömöri Református Egyházmegyében, amelynek határa itt vannak, akik szeretnék megmódosítani. Nekünk együtt jó. És ebben maradunk, és kérjük Isten áldását, és majd meglátjuk, hogy hogyan és miképpen következnek ránk azok a dolgok, amelyeket emberi, reménység szerint isteni végzés fogja majd véghez vinni, beteljesíteni. Én még egyszer Isten áldását kérem e mostani alkalomra, és Isten legyen velünk minden időben.
Kedves testvérek, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség nevében. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetéből, a 36-tól 43-ig terjedő versekből. Joppéban volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti Dorkász, vagyis Zerge. Ez a nő sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Éppen azokban a napokban megbetegedett és meghalt. Miután megmosták, kiterítették a felső szobában. Mivel Lidda közel volt Joppéhoz, a tanítványok, akik meghallották, hogy Péter ott van, elküldtek hozzá két férfit, és kérték, késedelem nélkül jöjj át hozzánk. Péter felkelt és velük ment. Amikor odaért, felvezették a felső szobába, az özvegy asszonyok pedig mind elébe álltak, sírtak és mutogatták azokat az ingeket és ruhákat, amelyeket Dorkász készített, amíg velük volt. Péter ekkor kiküldött mindenkit, letérdelt és imádkozott. Azután a holttest felé fordulva ezt mondta. Tábita, kelj fel! Ő kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült. Péter odanyújtotta neki a kezét, és talpra állította, majd behívta a szenteket és az özvegyeket, és megmutatta nekik, hogy él. Elterjedt ennek a híre egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban. Péter pedig több napig Joppéban maradt egy Simon nevű tímár házánál. Kedves testvérek, Péter a leghíresebb, legnagyobb tekintéllyel rendelkező apostol volt, nagy tisztelet övezte és övezi a keresztjének között, és az Úr őt ebben a szolgálatában meg is erősítette, hiszen látjuk, hogy milyen csodákat is tudott véghez vinni Isten lelke segítségével, megerősítésével. Meggyógyította Liddában Éneászt, Jobbéban pedig Tábitát. Péter Liddában van, ez körülbelül 20 kilométerre fekszik Jobbétól, és tudják az itteni hívek, hogy Péter abban a városban van, és bizonyára majd el fog jutni hozzájuk, el fog hozzájuk is érkezni. A város neve Jobbé, ma Jaffának mondják, gyermekkoromban ez volt a kedvenc szörpmárkámnak is a neve. Valószínűleg Fülöp hirdette itt az igét, és így hallottak Jézusról, és lettek ők az Úr követői. A gyülekezetben aztán élt egy asszony, akinek Tábita volt a neve, más néven Dorkász, amely azt jelenti, hogy zerge vagy gazella. És erről az asszonyról valójában nem sokat tudunk. Nem tudjuk, hogy családos volt-e, volt-e férje, voltak-e gyermekei. Ezek nincsenek előttünk feljegyezve, nem világos számunkra. Azt sejthetjük, hogy túl gazdag nem lehetett, hiszen saját maga varta a ruhákat. Bizonyára önmagának, de másoknak is. Ezt a két dolgot tudjuk róla, egész biztosan, hogy tanítvány volt, azaz az Úr Jézusnak a követője, másrészt pedig, hogy ruhákat vart, ahogy mondtam, nem csak magának, hanem a szegényeknek is. Azt nem tudjuk, hogy úgy volt-e tanítvány, hogy prédikált is volna, ez is rejtély előttünk, valószínűleg azért nem. Nem olyan volt, aki kiállt az utcákra, a terekre, hogy prédikáljon. De úgy élt és úgy szolgált, hogy az maga volt egy prédikáció. Az maga volt a bizonyságtétel. Lehet, hogy sok mindenhez nem értett, lehet, hogy egy nagyon egyszerű asszony volt, de a tű és a cérna nagyon otthonosan mozgott a kezei között, és ő ezzel szolgált az Úrnak. Egy nagyon egyszerű asszony, látszólag végtelenül kevés talentummal, képességgel rendelkező valaki, látszólag nem nagy dolgokra hivatott, mégis ezekkel a pici dolgokkal hűségesen szolgált. Úgy képzelem, hogy látja maga körül a koszos, szakadt ruhában az embereket, és megszánja őket. Odalép hozzájuk, és azt mondja, hogy szívesen varrok neked egy ruhát, egy szép ruhát. És bizonyára nem úgy ment a ruha varrás, mint most, de legalább egyszer gondolom csak rá kellett igazítani arra valakire, és amikor olykor-olykor találkoztak, akkor egész biztos vagyok benne, hogy nem magával dicsekedett meg a varró képességével, hanem Jézus Krisztussal. Úgy szépen, csendben, az életével, aztán lassan a szavaival is, de Jézus Krisztusról tett bizonyságot. Úgy gondolom, hogy mindezekkel együtt egy nagyon boldog asszony lehetett, pedig az élete abból állt, hogy adott, hogy segített, hogy másoknak szolgált. Az én számomra ez az asszony sok tekintetben példa, másrészt meg egy kicsit meg is szégyenít, hogy milyen odaadóan szolgált. Nem nagy akart lenni, meg sikeres, nem vágyott nagy pozíciókra, és mégis, még a Szentírás is számon tartja őt. Mert az élete, a cselekedetei, a szavai az Urat dicsőítik. A Jézus szerető, követő keresztjén úgy érzem, úgy gondolom, mondhatom talán, úgy tapasztalom, hogy hasonló módon él és cselekszik. Látja, hogyan is kellene az Úrnak szolgálnom. Otthon a saját gyülekezetemből, az Edelény belvárosi gyülekezetből jöttek az első indítatások a számomra. E tekintetben sok emlék előtolul, csak nagyon érintőlegesen néhányat előhozok. Amikor presbiter választásra készült egy alkalommal a gyülekezet, Vadas Gyula bácsi leírta papírra maga betűivel, kézírással a presbiter jelölteket. Én is ott voltam, beszélgettek erről a presbiterekkel, és akkor mondtam, hogy én nagyon szívesen legépelem ezt, és lesokszorosítom. És akkor Gyula bácsi mondja, hogy komolyan, meg tudnád tenni? És én még mindig itt érzem belül annak az örömét, hogy én ezt megtehettem. Boldog voltam, hogy én megtehettem, hogy én tehetek valamit. Örömmel töltött el. Milyen csodálatos, hogy én valamit tehetek. Aztán később elkerültem a gyülekezetből, és aztán hallottam, hogy bekerültek 30-asok, többen is. És egy idő után elkezdtek oda menni Gyula bácsihoz, és mondták, hogy akinek közgazdasági, jogi végzettsége volt, Gyula bácsi, ne csináljunk egy alapítványt a gyülekezetnek. Hát, én nem is tudom, mivel jár ez. Felvilágosították, elmagyarázták, Gyula bácsi rábólintott, utána jártak, mindent előkészítettek, és végül csak megmutatták, hol kellene aláírni. És ment a dolog, és működik mind a mai napig. Aztán szintén a gyülekezetben újonnan született egy nagyszerű ács vállalkozó. Amikor fel kellett újítani a templomot, akkor azt mondta, hogy boldog, hogyha rábízzák ezt a feladatot, hogy ő újítsa fel a fa részeket a templomban. És elvállalta ezt csak anyagköltségen. És azt mondta, hogy ez megtiszteltetés nekem, hogy én az Edelény belvárosi gyülekezetben dolgozhatom az embereimmel. Gyakorlatilag ingyen dolgozott, de ki volt adva a munkásoknak, hogy a lehető legjobban csináljátok. Az Úrnak szolgálni, az Urat követni, az Úr dicsőségére cselekedni, az nem lehet egy kínlódás, egy kényszer. Mint ahogy nem így volt Dorcas számára sem. És amikor ez a Dorcas váratlanul meghalt, annyira megdöbbentett mindenkit, olyan nagy szeretettel gondoltak erre a végtelenül egyszerű asszonyra, hogy azonnal azt mondták, szóljunk Péternek, a legnagyobb apostol jöjjön ide. A legnagyobb apostol azonnal, tudjuk, 20 kilométerre van, jöjjön ide. Valamit hátha tud tenni. Erősítsen bennünket, vagy hátha az Úr ő rajta keresztül csodát tesz. És aztán hallottuk, mi történt, Péter megérkezik, kiküld mindenkit, imádságban gyógyulást kér, és ez az asszony feltámad, és visszakapják őt. Isten ma is tehet ilyeneket, erre van hatalma, de mi tudjuk, hogy nem ez az elsődleges cél. Mert Dorcas meghalt, elment ebből a világból. Az igazi cél az, hogy újonnan szülessünk. Mert amikor Dorcas feltámadott, akkor egész biztosan volt benne egy ilyen, mint Pál apostol mondja, jó nekem itt is lenni, de jobb nekem az Úrnál lenni. Jobb nekem az Úrnál lenni. Isten terve, Isten akarata az, hogy ne itt a földön éljünk örökké, hanem nyitott legyen számunkra a mennyek dicsősége. Nem Pétert küldi hozzánk, hanem Krisztust és a Szent Lelket, aki által újonnan akar szülni, új életre vezetni a mennyek dicsőségébe. Ez az asszony, akit visszakaptak az őt szeretők, nyilván boldogan élt, amíg Isten újra el nem szólította őt megbecsültségben, pedig nem vágyott sikerre, szeretetben, pedig nem ezért cselekedett. És hosszú távon az Úrnak szolgáló, csak az őt kereső testvért tisztelet és szeretet veszi körül. Ahogy Jézus mondja, aki elveszti az életét én értem, az megtalálja azt. Teljes, boldog, szeretetteljes élet a hívők körében, megbecsülésben, így adatik nekünk is, elöljáróknak, presbitereknek, egyszerű gyülekezeti tagoknak, mint Dorcasnak. És aki az Úr Jézus szolgálja így, az nem földi, hanem mennyei örök életre támad föl. Legyen így mindnyájunknak. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük ezt a bibliai történetet, hálásak vagyunk ezért az egyszerű asszonyért, akit a világtörténelem egy tized másodpercig sem tart számon. A történelem könyvei nem emlékeznek róla, de a könyvek könyve számon tartja. És ott a mennyekben is be volt írva az ő élete az életkönyvébe. Köszönjük neked, Urunk, hogy te nálad egészen mást jelent a siker, te nálad egészen mást jelent a szeretet. És köszönjük, Urunk, hogy mi ezt élhetjük és tapasztalhatjuk. Könyörgünk, Urunk, tégy bennünket úgy szolgálatra kész, odaadó, engedelmes gyermekeiddé, mint tetted Dorcast is. Úgy akarunk elöljárók lenni, hogy közben utolsóként szolgáljunk téged. Úgy akarunk előjáró lenni, hogy példát mutatunk a szolgálatban, az alázatban, az odaadásban. Segíts ebben bennünket, Urunk, most, amikor ezt a délutánt neked szánjuk, és épülni, erősödni akarunk a neked való engedelmességben. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
Hálásan köszönjük az igei üzenetet, mindannyiunkban egészen mély gondolatok születtek és indultak útjára, de annál nagyobb szeretettel várjuk Tima Lászlóné asszony testvérünket az úrasztalához, hogy ő is elmondja, milyen gondolatokkal, bizonyságtétellel készült erre az alkalomra, vagy akárcsak az igei szolgálatot hallva. Az ő bizonyságtételét pedig a Miskolci Deszka templom gyülekezeti kórusának a szolgálata követi majd, a kórust vezeti dr. Varga László orgonaművész.
Szeretettel köszöntöm az egybegyülteket. Nem olyan régen költöztünk Miskolcra a családommal, a férjemmel és 3 gyermekünkkel. Már mindannyian nagyok a gyermekeink. 17 éves voltam, amikor megértettem azt, hogy Istennek célja van az én életemmel, és szeretné, hogyha őt szolgálnám. Nagyon régen volt ez, amikor ezt az elhívást kaptam tőle, és nagy örömmel mondom el, hogy az Úr Jézus gyermeke vagyok attól kezdve, és különösen formálta az életünket. Ketten kellene itt állnunk tulajdonképpen a férjemmel. Mikor összeházasodtunk, mind a ketten hitben jártunk már, és szerettük volna, hogyha az életünk dicsőítette volna az Istent, és dicsőíteni az Istent. Ezért nagyon sokszor imádkoztunk együtt, és kutakodtuk Istennek az akaratát fiatal házasként is, és úgy vezetett bennünket Isten, hogy felhasználta mindazokat a tulajdonságokat és személyiségjegyeket, amelyekkel bennünket megajándékozott. Mi mind a ketten olyanok voltunk már kisgyerekkorunktól kezdve, hogy szerettünk az iskolában szervezni, vagy bármi másban segíteni, és amikor felnőtt emberek lettünk, és Isten vezetett, akkor felhasználta és használni kezdte ezeket a tulajdonságainkat az ő munkájának érdekébe. Amit el szeretnék mondani, az nem a mi dicsőségünk és nem a mi érdemünk, hanem szeretném kihangsúlyozni, hogy Istennek a munkája az életünkben, és hiszem azt, hogy nem csak a mi életünkben, hanem mindannyiunknak életében. Amikor meghívást kaptam erre a délutáni alkalomra, megkaptuk a címet, hogy a presbiter, mint segítőtárs. Először félreértettem a címet, és arra gondoltam, hogy mint feleség és segítőtárs, hogyan állok a férjem mellett, de aztán megértettem, hogy igazából arról van szó, hogy a gyülekezetünket, a lelki pásztorunkat és Istennek a munkáját miként tudja az életünkön keresztül előre vinni az Isten. Mert ez a fontos, hogy mit akar ő, és nem az, hogy kik vagyunk mi. Egy nagyon fontos dolog történt velem még lánykoromban. Egy bizonyságtételt hallgattam, egy kedves lelkipásztor feleség bizonyságtételét, az volt az ő bizonyságtételének a címe, hogy a gyülekezet, mint otthonom, és az otthonom, mint gyülekezetem. És arról beszélt, hogy bizony az ő otthonuk, nagyon sok gyermekkel áldotta meg őket Isten, az ő otthonuk egy gyülekezetté vált. És a gyülekezet, ahova tartoznak, ahol szolgálnak, az nem egy rideg, egy hideg, tőlük távol lévő valami, hanem az az ő otthonuk, ahol maguk is otthonosan érzik magukat. És amikor hallgattam az ő bizonyságtételét, úgy megfogalmazódott bennem, hogy én is ezt szeretném. Nem hívott el Isten engem arra, hogy lelkipásztor legyek, elhívott arra viszont, hogy gyermekeket tanítsak, hitoktató vagyok egy miskolci iskolában. De mikor még ezt sem tettem, arra vágyott a szívem a férjemmel együtt, hogy a mi otthonunk is legyen gyülekezetté. Távol voltunk az akkori gyülekezetünk templomától, és azon a helyen, ahol éltünk, nagyon sok más fiatal családdal megismerkedtünk. Nagyon könnyen megbarátkoztunk velük, és úgy gondoltuk, hogy jó lenne velük is megosztani az örömhírt, ami számunkra már áldássá vált. És akkor jött a gondolat, és a férjemmel sokat gondolkodtunk a lelki pásztorunkkal együtt azon, hogy mi lenne, hogyha az otthonunkat megnyitnánk ezek előtt, a családok előtt. És így történt, hogy bár nem olyan régen születtek meg, de akkori állapothoz képest a gyermekeink, tehát megszültük őket, és egy bibliaóra, egy házi bibliaóra úgy kezdődött el, hogy mi a feleségek félrevonultunk, megszoptattuk a gyermekeinket, és utána együtt voltunk mindannyian a férjeinkkel és gyermekeinkkel az ige körül. És nagyon áldott alkalmak voltak ez, és sokak ott maradtak a gyülekezetben, és beépültek abba a gyülekezetbe, ahol együtt voltunk egy kis házi csoportként. Nagyon örültünk neki, hogy az otthonunk ilyen módon Isten szolgálatára lehetett, és meghívhattunk embereket, akik elmondták, hogy hogyan találkoztak az Úr Jézussal. Egymást segíthettük és bátoríthattuk. És későbbiekben is, amikor elköltöztünk, és egy másik helyre vezetett bennünket Isten, ugyanez a cél lebegett a szemünk előtt, hogy Isten mit szeretne velünk. Mi ott élünk egy településen, és körülöttünk élő emberek pedig elvesznek, mert nem ismerik Isten igéjét. Nem hallanak róla, nem járnak a gyülekezetbe. Nem kellene hozzájuk szólnunk és megszólítanunk őket. És Isten akkor újra megmutatta nekünk, hogy bizony, ott azon a helyen, ahol mi élünk, ott is vannak választottak. És megkérdezte tőlünk, hogy elhisszük-e ezt, hogy ezen a helyen, ahol mi élünk, vannak neki választottai. És hogy föl tudja még a mi egyszerű életünket is használni annak érdekében, hogy ezekhez az emberekhez szóljon. És eleinte csak néhány szomszédot hívtunk meg, aztán egyre többen lettek, akik csatlakoztak, és olyan jó volt látni azt, hogy Isten munkálkodott ott azon a településen azoknak az embereknek az életébe, akik közé helyezett bennünket. És egyre több munkát mutatott meg Isten. Nem szerettünk volna előre törni, és nem az volt a célunk, hogy valakinek a munkáját elvegyük, a lelki pásztorét, vagy bárkiét, hanem megpróbáltuk azokat a réseket megkeresni és meglátni, ahol Isten bennünket használni szeretne. És ő mindig megmutatta, hogy mi az a munka, mi az a szolgálat, amire ő szeretne bennünket indítani. Jó volt, és jó együtt munkálkodni egy férnek és egy feleségnek ebben a szolgálatban, hogy ketten együtt, igazából csak is így lehet szerintem, hogy ketten együtt szolgálni az Úr Jézusnak. Egy igét szeretnék elmondani a testvéreimnek. A korintusi levélben olvassuk, hogy Isten rendezte el a tagokat, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Számunkra ez egy nagyon fontos ige volt, mert megértettük egy kedves lelkipásztor testvért, az Úr egy másik helyre hívott el, és mi megdöbbenve álltunk akkor még fiatalon ott, hogy engedhette meg Isten, hogy őt innen elvigye, és miért hagyott itt bennünket. És mikor megértettük, hogy Istennek szuverén joga és akarat, hogy kit hova helyez el, és hogy bennünket, egyszerű embereket is képes és akar használni az ő országának az építésébe, akkor kezdtünk bátrabban mozdulni azokra a feladatokra, és keresni azt, hogy Istennek mi az akarata velünk. Egyikünktől sincs távol a Biblia, sőt minden nap olvassuk az Isten igéjét, és keressük Istennek az akaratát a férjemmel együtt, és olyan jó volt ezeket a gondolatokat, amiket Isten nekünk adott, másokkal megosztani. Én azt gondolom, hogy mindenkinek, aki Isten országának tagjává válik, ugyanúgy kötelessége és lehetősége, nagy lehetősége az, hogy mindazt, amit Isten igéjéből megértett, továbbadja a többi embernek. És testvéreim, akik itt presbiterek, előjárói a gyülekezeteiknek, ott élnek az adott környezetben, ahova Isten magukat rendelte. Mindannyiuknak nagyon-nagyon fontos feladata az, hogy Isten nyissa meg a szemüket, és lássák meg, hogy hol van a maguk helye. Mint ahogy mi is kerestük ezt a férjemmel, és Isten megadja a választ erre. Azt mondja az ő igéjébe, hogy ha valakinek nincs bölcsessége, kérje tőle, ő szemrehányás nélkül adja meg azt. és Isten nekünk is meg tudja mutatni, hogy hol van a helyünk, hiszen ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. És bizony a mi gyülekezeteinkben, környezetünkben, ebben az egész nagy-nagy megyében mindenütt szükség lenne arra, hogy a presbiter testvéreink és mindenki, aki Isten gyermeke, megnyissa az otthonát, vagy ahogy Dorkász is tette, felfedezze azt, hogy milyen képességei, lehetőségei vannak arra, hogy Istennek a nevét nagyjá tegye a többi ember előtt. Sokféle lehetősége van egy egyszerű embernek is. Nem kell presbiternek sem lenni ahhoz, hogy ezeket a dolgokat megtegye bárki. Lehet bátorítani, vigasztalni azokat, akik körülöttünk élnek. Lehet segítségükre sietni akkor, amikor számukra valami szükség válik, amikor szükségük van rá. Lehet valamit odaadni neki, amit Isten nálam tett le, mert lehet, hogy azért tette le, hogy én rajtam keresztül adja tovább. Kicsinnek látszó dolgok, de mégis nagyon fontosak. És ha a testvérem presbiter, akkor egészen nagy a lehetőségek tárháza, ami a rendelkezésére áll, hogy a környezetében álló, található embereket felkeresse, megkeresse, utánuk menjen, hogy szolgáljon feléjük, hogy meglátogassa a betegeket, azokat, akiknek valami rászorulás miatt szükségük van, és segítsen. Mindannyiunknak adott Isten ilyen lehetőséget. Mi sokszor tettük azt, hogy az autónkkal is szállítottunk másokat, vagy mindazt, ami a miénk volt, megpróbáltuk Isten rendelkezésére bocsájtani, azért, hogy ő tudja használni. Legyen az az időnk, a pénztárcánk, legyen az az erőnk, legyen az bármi, amit Isten elkér, amit megmutat, mert ő kész megmutatni nekünk, hogy mit szeretne rajtunk keresztül. Egyszer egy csendes napon hallottam azt, hogy ha hiszünk Istenben, és hogyha szólni merünk a gyülekezetünkben, a környezetünkben, akkor láthatjuk beérni a magokat. És hadd mondjam el, testvéreim, hogy Isten megadta nekünk azt, hogy láthattuk, és láthatjuk ezeket a magokat beérni. Az, hogy Isten sok-sok ember életét kezdte át formálni, amik is semmi kis szolgálatainkon keresztül is. És ezt mindannyiunk számára megadja, hogy felhasznál bennünket egy másik embernek az építésére, gazdagítására, hogy oda vezessed őt az Úr Jézushoz. Isten téged szeretne használni, mint ahogy bennünket is hiszem, hogy használt, és használni is fog, mert ezt kérem Istentől, hogy használjon bennünket. Meg kell kérdezni Istentől, hogy mi az ő akarata velem. Dorkász is, ahogy hallottam, nem tudtam, hogy ez lesz az alapige. Dorkász is azzal szolgált, ami neki lehetősége volt. Nem kell különösebb nagy gondolatokat tenni, csak amit nekem Isten odaadott, azzal kell élnem és szolgálnom. Én annak csak a sáfára vagyok. Sok gyülekezetben láttam sajnos azt, hogy ha már ez a címe a napunknak, hogy a presbiter mint segítőtárs, hogy valahol a gyülekezetben talán nem fogadják el egymást. Sokszor talán lelkipásztor és presbitertárs. Nagyon sok gyülekezetben a lelkészek viszik egyedül a vállukon a terhet. Nem kritikaként mondom ezt, hanem azért mondom, mert láttam, hogy így van, és nem kellene ennek így lennie. Sem úgy nem kellene lennie, hogy egyedül a lelkipásztor mindent, sem úgy, hogy ellenségeskedés van esetleg lelkipásztor és presbiterek között. Együtt kell Isten országát építeni, és el kell fogadnunk, hogy mi mindannyian presbiterek vagyunk. Presbiter a lelkipásztor, presbiterek azok, akik előjárói a gyülekezetnek, presbiter az egyszerű gyülekezeti tag, aki keresi az Úr akaratát. Mindannyian presbiterek vagyunk, mert előjárói vagyunk a többi embernek. Előttünk járunk a Krisztus útján, és utat kell nekik mutatnunk. Ezért vagyunk előjárók, és ezért nekünk felelősségünk és kötelességünk, nagy lehetőségünk keresni Istennek az akaratát, és együtt küzdeni a gyülekezetért, együtt harcolni azért, hogy Isten adja meg az ő bölcsességét a lelkipásztornak, a presbitereknek, akik döntést hoznak, és akik vezetik a gyülekezetet, és az egész gyülekezetért felelősségünk van. mindannyiunknak. Nem bújhatunk ki ez alól a felelősség alól. Azt kívánom, hogy ebben a nagy testben, a Krisztus testében a testvéreim is találják meg a maguk helyét. Ugye mi most költöztünk be nem olyan régen, és mi magunk is újra csak keressük azt, hogy Istennek mi a célja a mi életünkkel, merre, hogyan, hogy vezet bennünket. Hiszem, hogy meg is fogja mutatni, mint ahogy megmutatja, mert egy munkahelyen is lehet Isten dicsőíteni. Ott van melletted a munkatársad, aki szomorú, akire látod, hogy meg van keseredve napok óta, és csak egyszerűen oda kell menni hozzá. És azt a vigasztalást, amellyel téged vigasztalt az Úr, azt tovább kell adnod neki. És így gazdagodsz te magad is, és teszel gazdaggá másokat ő általa. Áldja meg Isten az egész gyülekezetet és a napot. Köszönöm.
Szinte szeretettel és tisztelettel köszöntöm Riskó János, nagy tiszteletű urat, aki Kistarcsáról érkezett közénk az ő előadása megtartására. A presbiter, mint segítőtárs. Ezzel a címmel mi az ő előadásának az első részét, vagy talán az ehhez kapcsolódó láncszemét hallhattuk egy lelkészi csendes napon májban, a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye meghívásában, és lelkipásztorokként nagyon sokat tanultunk, bár akkor ezt a címet használta, hogy lelkipásztori típushibák, és jó volt szembenézni, ami szándékos, vagy éppen olyan hibáinkkal, vétségeinkkel, amiket nem is akartunk elkövetni, de bele sétáltunk, és elkövettük. A mai címmel szeretnék még inkább elmélyíteni bennünk azt, hogy Isten országának vagyunk mindnyájan, az ő kegyelméből a munkatársai. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.
Megkértek, hogy egy kicsit rövidítsem az előadásomat, ezért egy picit hajszolni vagyok kénytelen az idővel való jó gazdálkodás érdekében. Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit. Az evangélium nem erőtelen. Hazánkban mégis a vizsgált 120 évben, 1880 és 2001 között a római katolikusok és a görög katolikusok arányszáma növekedett, a reformátusok és az evangélikusok arányszáma pedig csökkent. Tehát a lilás színű, nem tudom a kivetítőn, hogy látszik, a római katolikus, és a mellette lévő türkiszes pedig a görög katolikus, a pápa fennhatóságát elfogadó két egyház. 120 év alatt látszik, hogy nagyjából a 60%-ról növekedtek, majdnem a háromnegyedik. Mi lehet ennek az oka? Pedig Trianon óta 270 ezer református telepedett át a határon túli területekről. Ők a reformátusok. A reformátusok arányszáma az áttelepedettek között nagyobb, mint a római katolikusoké, illetve a görög katolikusoké. Tehát a Trianon utáni áttelepedés következtében inkább növekedni kellett volna a reformátusok arányszámának. Olvastam, hogy az 1800-as évek végétől a kivándorláskor kevesebb református vándorolt ki, mint a más vallásúak, görög katolikusok, római katolikusok. És vannak olyan megyéink, ahol a reformátusoknak az arányszáma magas, és ott a születések száma is magas. Mi akkor mégis az oka, hogy 120 év alatt láthatjuk, hogy a római katolikus és a görög katolikusok aránya növekedett a reformátusokhoz képest, és az evangélikusokhoz képest? Mi lehet ennek az oka? Most sokan nem tudják, hogy a Központi Statisztikai Hivatal átszámította Magyarország statisztikáit Trianon után. Mégpedig úgy számolták át a régi időknek az adatait is, mintha akkor is olyan lett volna az ország határ, mint Trianon után. Azért, hogy a tudományos kutatás számára megnyissák a lehetőséget. Tehát nem arról van szó, hogy Trianon miatt romlottak az arányaink. Itt most nem az elköltözéseket vizsgáljuk, hanem az ország egészének az átlagát. Ha valaki református, mindegy, hogy most Tiszántúlról elköltözött Duna mellékre, országosan látjuk ezt az arányszámváltozást. Mi ennek az oka? A református gyülekezetek négy típusát mutatom be. Az első típusnál azt látjuk, hogy 1880 és 2001 között a legtöbb településen a reformátusok aránya csökkent, a római katolikusok és a görög katolikus egyházé pedig növekedett. A Központi Statisztikai Hivatalban 1880 óta 10 évenként végeztek népszámlálást, és rákérdeztek a vallási adatokra. És ezek az adatok egy trendet mutatnak minden településen. A második típus, azt úgy neveztem el, hogy a másik protestáns. Tehát amely településen a közösség alkotó a reformátusság, és a legjobb intézményrendszerrel rendelkezünk, éppen ott romlóak a folyamataink az elmúlt 120 évben. Tehát az ilyen településeken úgy szokott lenni, hogy ha református az a település, akkor a polgármester is református. Aki számít, az mindenki református. Minden rendezvényt református templomban tartanak. Ez a természetes, ez a magától értetődő. És mégis éppen ezekben a településekben tapasztaljuk azt, hogy romlanak a folyamataink mind a római katolikushoz, mind az evangélikushoz képest. Nézzünk meg egy konkrét példát. Itt van Hódmezővásárhely településnek a példája. Hódmezővásárhelyen a reformátusok a közösségalkotók. A református templomban zajlanak a gyülekezetek, az ünnepségek, számtalan intézménnyel rendelkezik a református egyházközség. Uszodája biztos van, de helikopter leszállója nem biztos, hogy van a hódmezővásárhelyi reformátusoknak, de azt hiszem, hogy azon kívül minden van. Ugyanez van Makón is, Szentesen is. És ennek ellenére nézzük meg, hogy 120 év alatt a reformátusok arányszáma 67%-ról 43-44%-ra csökkent. Ott a zöld oszlopot nézzük. Tehát a reformátusok lélekszáma, hát az abszolút szám is érdekes, a reformátusok lélekszáma is csökkent, De 120 év alatt Magyarországon úgy megduplázódott a református lélekszám, majdnem. Az arányszám sokkal érdekesebb. Tehát akik magukat vallásosnak mondták, azoknak az arányszáma 67, majdnem 68%-ról lecsökkent, következő évben 66,19-re, 64-re, 63-ra, 60,2-re, 59, 56, 57, majd 2001-re, 43-ra. Ez egy teljesen logikus trend. Nem arról van szó, hogy valami történt, elcsatolták a település egy részét. És ugyanebben az időben a római katolikusok aránya 24%-ról ugyanilyen tempóban növekedett. 24, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 36, 51%-ra. Miért? És nézzük meg az evangélikusokét. Az evangélikusoké 3%-ról ugyanilyen ritmusban növekedett 4,4%-ig. Azt ugye mondtam, hogy általában az országban azt tapasztalható, hogy a katolikusok erősödnek. És mindig azt szoktuk mondani, hogy hát ennek az oka az erőszakos reverzális. Csak az a kérdés, hogyha a közösségalkotó nagy többségű reformátusokkal szemben a 24%-os kisebbségben lévő katolikusok erőszakosak, reverzális kérnek, akkor az evangélikussal szemben miért nem kérnek? Mi lehet vajon ennek az oka? Azt mondhatjuk, hogy tehát a reverzális nem ok, hanem következmény. Találunk példát a fordítottjára is. Tehát egy olyan települést, mondjuk Orosházát, ahol az evangélikusok a közösség alkotók. Orosházán mindenki evangélikus. Aki számít. Aki vezetője a településnek. A másik protestáns a református. És mielőtt publikáltam volna ezt az írásomat, nyilván egy ilyen jelentőségű dolgot nem mer az ember csak úgy publikálni, felhívtam az orosházi evangélikus lelkészt, aki esperes is volt. És megkérdeztem tőle, hogy mi az oka, hogy az evangélikusok aránya csökken, a reformátusoké pedig növekszik. Aztán felhívták a figyelmemet, hogy az orosházi evangélikus esperes feltette cikket az internetre. Híveit szólította meg benne, és azt írta, hogy testvérek, egy református lelkész jóindulatúlag kérdezi, hogy mi az oka, hogy csökkennek az evangélikusok arányszámai Orosházán. Evangélikus lelkész kollégák pedig azt kérdezik, hogy mi van nálatok, hogy már az evangélikus testvérek a temetés szolgálatát sem kérik. Ébresztő! Na, ez volt az egy eset, ahol komolyan vették a figyelmeztető szavamat. Nézzünk rá erre a térképre. Csongrád megyét és Békés megyének egy-egy részét láthatjuk. Azt vesszük észre, hogy Csongrád megyében erős református gyülekezetek vannak. Tehát nem tudom, látjuk-e Szentest, Hódmezővásárhelyet, Makót, látható? Nagyjából el tudjuk helyezni, hogy hol van. Itt a reformátusok a közösségalkotók, nemzedékek óta a hívek adományából minden intézményrendszert fölépítettek, itt a reformátusok aránya csökken, az evangélikusoké növekszik. Békésben fordítva van. Ott az evangélikusok a közösségalkotók. Orosházán, Békés Csabán, Szarvason az evangélikusok érzik azt, hogy csökken az evangélikusok száma, és a reformátusok tapasztalják azt, hogy növekszik a reformátusok, és szorvány körülmények között micsoda jó gyülekezetépítő munkát tudnak csinálni. Valaki azt mondta, hogy biztos arról van szó, hogy Békésből az evangélikusok átköltöznek Csongrádra, és Csongrádról meg átköltöznek a reformátusok Békésbe. De hát ez mondjuk vicc. De komolyan, mi lehet az oka? Ezt a jelenséget így neveztem el, hogy másik protestáns. Nem vagyok szociológus, demográfiával foglalkozom. Tehát a szociológiához nem értek, demográfiával foglalkozom, és demográfiailag be tudom mutatni ezt a jelenséget, nyilván szociológiai munka hogy ezt értelmezni lehessen, és megfejteni ennek az okát. Tehát mi lehet az oka a reverzális kényszer elvtelen elfogadásának, nem egy-két esetben, hanem települési méretben? Tehát én néhány szempontot gyorsan elmondanék. A hit meggyengülése. Akik egyháztörténelemkönyvet elővesznek, megnézik az 1800-as évek gyülekezeti életét, azt olvassák, hogy mindenütt meggyengült a hit. Panaszkodnak arról, hogy régen legalább az öregek meg a gyerekek jártak Isten tisztelete, de most már azok sem. Hogy nem mondanak el egy asztali imádságot sem. Hidegek a templomok, sivár az üresség. A lelkipásztor nem Jézus Krisztusról prédikál, hanem a magvetésről. Nem a magvetőről, hanem a magvetésről, hogy hogyan kell gazdálkodni. Csökkent a kötődésük az egyházhoz. Hadd mondjam el, hogy a mai szakemberek vizsgálták, hogyha két ember megy a vonaton, az egyik párthoz tartozik, a másik párthoz tartozik, tudják, hogy van két órájuk, melyik fogja akarni meggyőzni a másikat ez alatt a két óra alatt, mondjuk még Budapestről Miskolcra érnek, hogy az ő pártjára szavazzon. És azt mondják, hogy az, amelyik úgy érzi, hogy az ő pártja fog nyerni. A másik, amelyiknek nincs olyan elkötelezettsége, nem várja, hogy a pártja győzzön, az hallgat. Ezt nevezik a hallgatás spiráljának. Csökkent a kötődésük az egyházukhoz. Nem remélnek semmi jót az egyházuktól. A gyülekezeti diszfunkció. A gyülekezet és a benne lévő intézmények diszfunkciója is lehet az ok. A születésszám csökkenése az nem ok, hanem a következmény. Tehát ez egy félreértés lenne, ha azt gondolnánk, hogy azért nem szaporodnak a reformátusok, mert kevés református születik. Ez ugyanaz a probléma más szavakkal elmondva. Nyilván arról van szó, hogy azért nem szaporodnak, mert kevés születik, tehát ez nem ok, hanem ugyanannak a más szavakkal való megfogalmazása. Tehát nem csak számszerűen önmagában jelentős az, hogy az evangélikusok egy pár százalékkal növekszenek, hanem ez egy, amit a másik protestánsban kimutatok, egy jel. Jelez valami belső folyamatot, amelyik a közösség alkotó egyházban jelen van. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy az autista gyerekeket úgy ismerik fel, hogy egészen pici korukban így fogják meg a dolgokat. Hát miért baj az? Nem mindegy, hogy így fogja meg, vagy így fogja meg? Baj ez? Nem. Csak a pici gyereknél az orvosok, ez is egy jel, észreveszik ebből a kicsi jelből, hogy itt egészen korán kell a gyereknek segíteni, mert ő valószínűleg autista. Tehát ezek a néhány százalékos változtatások, jelek jeleznek egy belső folyamatot. A harmadik típus, hogy egyes megyékben, különösen a városoktól távoli települések reformátusságának az életét kettős ok nehezíti. Egyrészt, hogy elköltöznek a fiatalok, másrészt pedig a hitbeli elköteleződés meggyengülésének a következtében a reformátusok arányszáma csökken a katolikusokhoz képest. Nézzük Csokonya Visontát, ennek a példáján mutatom benne. Itt két település van. Az egyik, itt két település egyesült, az egyik Erdő Csokonya, nézzük meg, milyen szép temploma volt Hajdanában, a másik pedig Somogy Visonta, ebből lett a Csokonya Visonta. Csokonya Visonta reformátusságának a száma 1880-ban 1970 lélek volt. Ez azt jelenti, hogy a felekezethez tartozó 2800-nak a 70%-a református volt. Nézzük meg, hogy 120 év alatt mi történt. A reformátusok arányszáma 70%-ról csökkent 66-ra, 61-re, 57-re, 52-re, 48-ra, 40-re, 36-ra, 23-ra. Mi az oka? 120 év alatt a reformátusok arányszáma lecsökkent. Ugye a település nem nagyon változott meg. Nagyjából olyan 3000 körüli maradt 1949-ig. Tehát nem arról van szó, hogy valakik elköltöztek valami településrészt, még pluszba hozzácsatoltak, hanem minden 10 évben egy kicsit csökkent az arányszám. A római katolikusoké pedig 25%-ról felnövekedett 75%-ra 120 év alatt. Na most, eközben 49 és 2001 között a település a felére csökkent. Most már nem volt 3000-es a település, hanem 1600 fős. Így az 1654 főnek a 23,58%-a az 390 fő. Na most 120 évvel ezelőtt, 1880-ban 1970 református fő élt Csokonya-Visontán. Hány százalék járhatott templomba 1880-ban? Járhatott egy 18% a lakosságnak Isten tiszteletre? Talán 15, 9, valahogy így. Valahogy így. 49-es adatot tudunk, ahol azt mondták, hogy 10% volt, az az ébredés ideje volt. De tételezzük fel, hogy mondjuk 13% járt, az azt jelenti, hogy 197-250 fő között jártak az Isten tisztelete. Csökkent az arányszám, 1949-ben már csak 1117 lélek a református a településen, de a település még mindig 3000 lakosú. 49-ben 10% járt a templomban, most már csak 110 lélek. Elköltözött a település fele, a reformátusok arányszáma 23%-ra csökkent, és a napjainkban a templomba járás az 5% alá csökkent. A 1980-as években is számoltam, mértem én ezt, és akkor is nagyjából olyan 4% körül itt mutatott Duna melléken. Ma az országban azt mondják, hogy olyan 5% jár az Isten tiszteletre egy vasárnap. Ma már csak, tehát 2001-ben 19 fő, két templomba. És fölhívtam a lelkészt, mondom, hogy nem mondok butaságot, elmondhatom ezt itt. És azt mondta, hogy ja, hát a 2001-es adatokat mondhatod, de hol vagyunk már a 2001-hez képest, ma már 19 sincs. A negyedik típus az a vidék, ahol minden adatunk a legjobb. Szabolcs, Berek, Szatmár, Abaúj és Biharnak egy része. Fogtam egy térképet, és följelöltem zölddel azokat a településeket, ahol 120 év alatt a trendjeink nem csökkentek, hanem jók voltak. Tehát ha valamelyik településen a reformátusok arányszáma 120 év alatt mindig 95%, azt hogy kell minősíteni? Jó, stagnáló, hogy kell minősíteni? 120 év alatt mindig 95% körüli a reformátusok arányszáma. Ezt úgy kell minősíteni, hogy jó vagy úgy, hogy stagnáló. Inkább mondjuk jónak. Na, ezeket mondjuk, van, ahol még erősödött ehhez képest is. És ezek olyan települések, mondjuk 95% kevés helyen református, olyan települések, ahol általában római katolikusok, görög katolikusok, reformátusok vegyesen élnek. De az arányszámuk a 120 év alatt mindig megmarad. Inkább erősödik a reformátusság, mint gyengül. És azt láttam, hogy Abaújban, Szabolcsberekben, Szatmárban, Biharban a reformátusok arányszáma jó volt. Inkább erősödött. Nem romlott. És megnéztem egyéb más mutatókat is. Válást. Egészen kiváló a válás. Tehát a házasság felbontása. Megnéztem a születések számát. Mintha Magyarország szülészeti osztálya lenne ez a terület. Megnéztem az öngyilkosságot. Egészen kiváló a reformátusoknak is az öngyilkossági arányszáma. Mi az oka, hogy van egy területegység, ahol minden arányszámunk sokkal jobb, mint az ország többi részén? Most ezt már csak pontosság kedvéért mondom. Látunk itt egy zöld vonalat, Tokaj, Ibrány, Nagy Károly vonalat. Ez egy valódi történelmi határ. Ez a vidék valóban egy történelmi önálló tájegység, de az egy 200 évvel korábbi időben volt, a török időben. Én nem tudtam korábban, hogy itt kell majd meghúznom a határt, csak néztem, hogy mi az oka, hogy az egyik részen pirosak vannak, a másik részen zöldek. valaki egy nyelvész arra figyelmeztetett, hogy vegyem észre, hogy ezen a területen, amit én csupa zölddel jelöltem be, egy önálló nyelvjárás van Magyarországon, az emberek ezen az egy vidéken nem használnak zárt e-hangot. Többi részen mindenütt valakik használnak, nem használ mindenki, de valakik használnak, itt viszont senkik sem használnak. Hegyes, högyes talán tudják a testvérek, hogy mit jelent. Én nem tudom ezt kiejteni, nem is próbálkozom vele. Tehát mi lehet az oka? Nem tudjuk. Kapcsolatot találtak a vallásosság és a mentális egészség között. Tehát egyre több vizsgálatból kiderül, hogy a vallásos emberek egészségesebbek, mint a nem vallásosak, a gyakorló hívő emberek, tehát akik gyakorolják a hitüket, nem a maguk hite szerint vallásosak, akik gyakorolják a hitüket, azok egyes halálokokkal szemben ellenállóbbak, és bizonyos betegségekkel szemben is ellenállóbbak. Azt nem az Atkinson, hanem a KSH mutatta be, hogy a házasságuk is jobb. Na most régen azt gondolták, hogy ennek az az oka, hogy a keresztényeknek meg van tiltva, hogy dohányozzanak, alkoholizáljanak, kábítozzanak, paráználkodjanak, és épp ezek miatt, az erkölcsi okok miatt jobb a házasságuk. De a legújabb kutatások azt mutatták be, hogy nem csak ezért, hanem valami lelki ok miatt is. Tehát mi okozza, hogy ez a tájegység mind a missziói, mind a lelkületi adata sokkal jobb, mint a többi tájegységé. Meghagyta Isten Szabolcs, Bereg, Szatmár és az egyéb más területek reformátusságát jelként. Ilyen lenne Isten népének a statisztikája, ha megtartotta volna és megtartaná a Biblia igéjét. Azt kellene megértenünk és egész reformátusságunk számára példaként felmutatnunk, amiben ők hűségesek voltak, hogy az ország többi részének reformátusa is meríthessenek-e megyék példájából, és a romló folyamataink megállíthatók legyenek. Most ezt lenne érdemes még végig gondolni, aztán ettől már elszakadunk. Nem csak azt kell összehasonlítani, hogy Szatmárban kis települések vannak, Biharban vagy Hajdúságban pedig nagy települések, hanem Szatmárban ugyanaz a Szabolcsban, Beregben, ugyanaz a település szerkezet, mint például Baranyában. És hogy van az, hogy Baranyában a folyamataink romlóak minden szempontból, minden pont az ellenkezője, ugyanaz a település szerkezet, ugyanúgy Trianon által megcsonkított, ugyanúgy nincs munkahely, ugyanúgy nincs orvos, ugyanúgy nincs egészségügy, nincs iskola, és Baranyában a reformátusok azt mondják, hogy jó, hát akkor legyenek a gyerekeink katolikusok, ezen a vidéken meg azt mondják, hogy a gyerekeink akárhogy is van, reformátusok kell, hogy maradjanak. Mi az oka? Még egyszer, hogy mondjam, ahol rosszak a missziói adataink, rosszak a lelkületi adataink is, ahol jók a missziói adataink, jók a lelkületi adataink. Na most ezen az ébredés sem változtatott. Nézzük meg Hajdúböszörmény példáját, nagyon komoly ébredés volt, a helyi lelkipásztor nagy tudású, nagy műveltségű ember volt, az ébredés élére állt, nem állították le az ébredést, még a 70-es években is imaközösségek voltak, komoly lelki emberek, akik gyerekként ott éltek, és a szülőkkel, nagyszülőkkel mentek kisgyerekként az ima közösségre, mondták, hogy olyan sokáig tartott ez, mert sok ember volt, és mindenki egy pár mondatos imádságot el akart mondani. És nézzük meg, hogy 49-ben a nagy ébredés alkalmával a folyamataink az előző évi romláshoz képest 1%-kal növekedtek. És utána a trendek visszaálltak. Látják a testvérek ezt az arányszámot, ezt az oszlopot? Tehát végig csökken 87, 86, 84, 83, 82, 81, 80-ra, majd 1949-ben felerősödik 81-re. És közben pedig a római katolikusoké 9,82%-ról meg a görögöké együtt felemelkedik 22-re. Tehát az ébredés sem változtat a trendjeinken. Mind a négy település típusra igaz, hogy minden nemzedék viszi tovább ősei tradícióját. Egy baranyai hidason sváb reformátusok éltek, a trendjeik 17%-ról 10%-ra csökkentek. 49-ben kitelepítették őket, és bukovinai székely reformátusokat telepítettek a helyükre. Az ő trendjeik viszont 30%-ról 33%-ra növekedtek. Minden nemzedék viszi tovább az ősei tradícióját, kicsit változtatva. Ebben az előadásomban nem részletezem, mind a vállásokról, mind az öngyilkosságokról, mind a szekularizációkról állítható, hogy ez elsősorban nem felekezet specifikus, hanem megyei meghatározottságú. Tehát sokkal fontosabb egy megyén belül az összefüggés, mint a felekezetek közötti összefüggés. Mivel minden nemzedék viszi tovább ősei tradícióját, így egy hagyomány részei vagyunk. Ezért az eredmények alapján sem szabad értékítéletet mondani a jelenlegi vagy a korábbi lelkészi munkáról. Nézzük a dögei reformátusokat. Tudja valaki, hogy hol van Döge? Na, az egy presztízs gyülekezet, ha valaki oda kerül azon a vidéken, az hálás lehet Istennek, hogy oda kerül, a dögeiek is viszik tovább a tradíciójukat, gyönyörű szép templom, rendezett körülmény, örül az ember. Bementem az Isten tiszteletükre, véletlenül jártam ott, ha már az embernek a szeme kialakul egy dologra, azonnal észrevettem az emléktáblát, lefényképeztettem a lelkészékkel, és elküldték. Nem látszik a szép arany emléktábla, de ott vannak a testvérek, nézzék már meg, főgondnok urat hadd kérje meg, hogy nézze meg, hogy nem csaltam-e, hogy a másikba, ami jobban látszik, nem írtam-e más számokat. Tehát az első lelkész, a név nem érdekes. 27 évig szolgált, pirossal van írva azért, hogy látszódjon. A következő lelkész 33 évig szolgált. Azután 5 évig, a következő 10 évig, a rákövetkező 8 évig, 11 évig, 5 évig, 24 évig. Majd megint egy 4 évig, 5 évig, 14 évig, 10 évig, 36 évig, a következő 2 évig. A rákövetkező 39 évig, a következő 2 évig. Aztán a rákövetkező egy temetéssel megfázott és meghalt. Mi az oka? Minden második lelkész egy emberöltődik szolgált, más lelkészek pedig egy-két év után elmentek a gyülekezetből. Mi lehet az oka? Jobbat találtak Dögénél? Kizárt. Mi lehet az oka? A dögeiek nem voltak elég hívő emberek, és minden második lelkészt rosszul választottak. Nem. Dögeiek hívő emberek voltak, és tudták, hogy jól kell lelkészt választani. Ebből az egészen kiváló gyülekezetből miért ment el minden második nemzedék? Nem Dögét elemezzük, főleg nem kipécézzük, hanem azt keressük, hogyan alakul ki, és hogyan öröklődik nemzedékeken át a rossz minta, és hogyan lehetne ezeket a trendeket megszakítani. Majd adjunk az elsőnél. Minden parókus lelkipásztor az új gyülekezetében egyenlő megbízatást kap, de nem egyenlően fogad el minden lelkészt a gyülekezet. Nehezebb a helyzete annak, aki egy hosszan ott szolgáló után az első lelkipásztor, és könnyebb annak a helyzete, aki a második lelkipásztor. Nevezzük az egyiket egyes státuszúnak, a másikat kettes státuszúnak. És ez még akkor is így van, ha az előd lelkész meghalt vagy elköltözött. Az egyes státuszú lelkészhez pontosan úgy viszonyul a gyülekezet, mint az új apukához, a mostoha apukához. Nem akarom, hogy jelentkezzenek a testvérek, de ha valaki véletlenül került egy olyan házasságba, ahol ő a mostoha apuka, és az előző házasságból való gyerekek meg se tudják szólítani, csak azt mondják, hogy kellene egy kis zseppénz, úgy viszonyulnak hozzá, mint a mostoha apukához. Ráöntik ki az édes elvesztése miatti keserűségüket. A gyülekezet racionalizál egy okot, amit az új lelkész szemére vetnek, és gyakran éppen azt, vagy annak a fonákját, amiben az új lelkész bizonyítani akar. És az a legtragikusabb, ha az egyes státuszban lévő elmenetele után a barátai érte lázadnak, és a következő lelkész is egyes státuszú lesz. A kettes státuszú lelkészhez úgy viszonyul a gyülekezet, mint az édeshez. Minden megy konfliktus nélkül, magától értetődő módon. A lelkész sem él át a korábbi gyülekezet elvesztése miatti erős tárgyvesztés. Nem is kell küzdenie a gyülekezet szeretetéért. Természetes módon elfogadják. Na nézzük meg egy evangélikus gyülekezet példáját. Egy nagy tehetségű lelkész, csupa szív, egy ember öltőn át volt a gyülekezet lelkésze. Utóda, nagymenő, a rendszerváltás környékén lett a gyülekezet lelkésze. Nem vett részt semmi konfliktusban, tudta, hogy nem itt kell a terveit megvalósítani. Új pótszékeket kellett venni a templomba évtizednyi szolgálata alatt. Ő nem került egyes státuszba, egyszerűen kikerült minden konfliktust. Csupa szív után a következő fiatal, gitáros, dinamikus lelkész Ádám lett. Ádám csupa szívhez képest egyes státuszú. Na kérdezek valamit. Szimbolikus neveket akartam adni. Mi a különbség a között, hogyha valakit Ádám vesz feleségül, vagy valaki hozzámegy Palihoz? Van a neveknek szimbolikus jelentése? Értjük, hogy mit akarok ezzel kifejezni. Ő Ádám volt, egy dinamikus, egy fantasztikus ember, de csupa szív emlékét ápolók közül sokan érzelmi alapon támadták Ádámot. Már eltelt különben 15 év. Ádám másokkal viszont egy nagyon erős érzelmi szimbiózist alakított ki. Ha jól emlékszem, 6 évig szolgált ott a gyülekezetben, és amikor elbúcsúzott a gyülekezettől, akkor mosolyogva arról beszélt, egy nagy gyülekezetben megválasztották, hogy mennyire kötődött a gyülekezet oltárképéhez. A presbitérium egységesen hozott egy új lelkészt. Még egyszer nem akarták elkövetni azt a hibát, hogy szembeforduljanak az új lelkészükkel. Az új lelkészt nevezzük így, hogy aranyszájú. Mellesleg tényleg az is volt, úgy prédikált, hogy jobban nem kell. Semmit sem beszéltek aranyszájú előtt a régi bajokról. Nem tudjuk, miért ment el, mondták. Ádám barátai viszont Ádámért lázadtak. És azt mondták aranyszájú kedvenceinek, aranyszájú munkatársainak, hogy Ádámmal is úgy kellett volna beszélni, ahogy aranyszájúval beszéltek. És a kisváros megoszlott. El nem tudjuk képzelni azt a tragédiát, hogy családok nem beszéltek egymással. Aranyszájú barátai elmentek egyesével Ádám barátaihoz, és megkérték őket, hogy ne tegyük tönkre a gyülekezetet. Gyertek, szolgáljunk együtt. Tegyünk meg mindent a gyülekezetért. De ők azt mondták, hogy Ádámmal is így kellett volna beszélni, akkor kellett volna elgondolkozni a dolgokon. És Ádám barátai Ádám után mentek a szomszéd kisvárosba, ahova őt megválasztották lelkésznek. Néhány év múlva kivitték a pótszékeket a templomból, és már a padok felére sem volt szükség. Nézzük meg az emléktáblát. Csupa szív 36 év, nagymenő 14 év. Ádám, aki csupa szívhez képest egyes státuszú lelkész, a mostoha, 6 év. Aranyszájú, aki Ádámhoz képest egyes státuszú, 9 év. És mind csupa nagy tehetség. Ezt én tudom garantálni. Nézzük meg még egyszer a dögeit. 27, 33, 5. Nem tudom, értjük-e, hogy miről van szó. Elindult egy rossz trend, és aztán ezen a rossz trenden 1799 óta nem sikerült változtatni. Ha látjuk a rossz folyamatokat, be kell avatkozni, de helytelenül cselekedve csak ártunk, ugyanúgy ártunk az ügynek, mint ahogy a Bibliában Uzzá is, aki meg akarta tartani a szövetségládát. Értelmetlen gyerekek játszottak a kamrában a baltával, az egyik a tuskóra tette a kezét, és azt mondta, fogadjunk, hogy nem mersz rávágni a baltával. A másik azt mondta, hogy fogadjunk, hogy rámerek vágni, de te nem mered ott hagyni a kezedet. Másik elfordult, és azt mondta, én ott hagyom, de te nem mersz ütni. Másik azt mondta, hogy én elfordulok, ütök, de nem mered ott hagyni a kezedet. Mi lett a vége? Mi lett a vége? Elindult egy rossz trend, ahol a viszálykodás magvait elvetik, évszázadokon át az is terem. Hiába próbál meg az egyes státuszban lévő lelkész ebben a helyzetben többet teljesíteni. Ezzel nem tudja kivívni a gyülekezet szeretetét, legfeljebb űzött vad lesz, egyre többet hibázik. Ennek az állapotnak a jellemzője a túlterheltség egészen az zaklatottságig. Ki öleli át a lelkészt, hogy ne hajszolja magát az izomszakadás után is? Ki tudja valaki ejteni ennek a sportolónak a nevét? Nem tudja, hát, ha nem tudom kiejteni, nem tudja valaki véletlenül, hogy kell ki? De a Barcelonát én is tudom, de csak a másikat nem tudom kiejteni. Ő a 400 méteres síkfutásában rendkívül jól rajtolt, 150 méter után elszakadt a combizma. Először összeomolva, fejét fogva legugolt, majd úgy döntött, hogy beteljesíti olimpiai álmát, és legalább célba ért. Amikor felálltam, az botoszkált bennem, hogy célba kell érnem, bármi történhet is. Azt hittem, hogy futok, mondta, de amikor később megláttam a tévéfelvételt, akkor csak egy bicegő embert láttam, emlékezett vissza. Bal lábán ugrálva elindult a cél felé, 60 ezer néző felállva tapsolt, és a lelátóról ekkor egy férfi a biztonságiak minden segítsége ellenére beszaladt, átölelt, az édesapja volt, és besegítette a célig. Az egyes státuszú lelkész hajszolja magát egészen zaklatottságig, ki öleli át, hogy ne hajszolja magát. Egyszer vidéki presbiterek látogatták meg Jó Sándort. Elpanaszolták, hogy gyülekezetük fogy, a lelkész nem törődik senkivel, szélednek szét az emberek, ők is más gyülekezetbe szeretnének menni. Semmiképpen se tegyék, mondta Jó Sándor, inkább imádsággal öleljék át megfáradt lelkészüket. Megfogadták, és így egy csendes ébredésnek lettek a tanúi. Hogyan szoktál imádkozni a lelkészedért? Gondoltam, hogy ide is beteszek egy ábrát. Van egy üres négyzet. Beteszek egy ábrát. Először gondoltam, hogy egy imádkozó kezet teszek be, de az túl didaktikus lett volna. Hogy testvérek szerint mit kéne betenni, hogy szimbolizáljuk azt, hogy a gyülekezet az imádságával átöleli a lelkészt. Mit lehetne az ábrához betenni? Hát, ha majd egyszer még elmondhatom ezt az előadást. Mit tennének be a testvérek? A presbiterek imádsággal átölelik a lelkészt. Elmondják. Jó, köszönjük. Azt hittem, hogy itt valaki elmondja. Tehát hogyan lehet a rossz trendeket megszakítani, ha a gyülekezeteink folyamatai a 120 év alatt alig változnak, mit tehetnek, mivel jobbíthatják a gyülekezet életét a presbiterek? Eközben mire figyeljenek, hogy megőrizzék a gyülekezet békességét? Tehát az első, hogy lelki szempontok alapján megimádkozva hozzák meg a döntéseket és a célokat. Ne hajszolják bele a lelkészt eredménycentrikusságba, mivel a 120 éves trendjeink azt mutatják, hogy a gyülekezetek évszázados léptékűek, nagyon lassan változnak, nem szabad a lelkészeket stresszelni a gyors eredményekért. Sem a lelkészi munkát nem szabad minősíteni az első eredmények alapján. A lelkésznek pedig a gyors növekedések érdekében nem szabad a reformátori alapokat felcserélni. Fiatal misszionárius került a misszióba, elődje hosszú szolgálata után. Néhány hét alatt tömegek keresztelkedtek meg. Elég alázatos volt a fiatal lelkész, hogy ne magának tulajdonítsa a sikert, ezért megkérdezte a gyülekezetet, hogy mi az oka, hogy itt szolgált a misszióban az elődje, nem keresztelkedett meg senki, most meg tömegek térnek meg. És azt mondták, hogy komolyan vettük azt, amit az elődje tanított. Láttuk, úgy is élt, de tudni akartuk, hogy hogyan hal meg. És amikor láttuk őt a feltámadás hitével meghalni, elhatároztuk, mi is hozzá hasonló módon szeretnénk élni. Két lelkész. Egy szerencsétlen, sikertelen, semmi eredmény. Egy fiatal, dinamikus, tetterős tömegek térnek meg. Így van? Ez egy igaz történet a misszióból. A lelkipásztori munkát nem szabad csak az eredmények alapján minősíteni. A megimádkozott célokat együttműködéssel valósítsák meg. A presbitereknek és a lelkészeknek kéz a kézben kell együttmunkálkodniuk a jó cél megvalósításán és a romló trendjeink megváltoztatásán. Egyszer egy szorvány gyülekezet részünkben jártam, baptista kollégával találkoztam, nagy hőség volt, láttam a szeméből, hogy viccelni akar, kérdezte, hogy hova mész? Mondtam, megyek presbiteri gyűlésre. Te hova mész? Kérdeztem. Mondta, hogy megyek esküvőre. Hú, mondtam, a ti kis templomotokban, ebben a nagy hőségben egy esküvő. Brr! Azt mondta, hogy mégiscsak nekem a jobb. Mert én az esküvő alkalmával azt mondom a fiatal párnak, hogy fogjátok meg egymás jobb kezét, és mondjátok utánam. De te ezt a presbiteri gyűlésen nem mondhatod a presbitereidnek. Elgondolkoztam rajta, hazamentem, templom felújítás előtt voltunk, és azt mondtam a presbitereknek, hogy imádkozzunk, kulcsoljuk össze a kezünket imádságra, ha elkértük Isten vezetését, mondjuk ki együtt, hogy mit határoztunk el, és egymás kezét megfogva, nem lefogva, egymás kezét megfogva, támaszul, segítségül, együtt valósítsuk meg a céljainkat. És a legnagyobb békességben tudtuk elvégezni azt, amit Isten ránk bízott. Mindenki jót akar, de a jót jól is kell megvalósítani. A türelmetlenség, az elégedetlenkedés, konfliktus gerjeszt, ami miatt mindenki csak veszíthet, a gyülekezet is, a lelkész is. Figyeljenek a presbiterek arra, hogy milyen véleményt erősítenek, tompítanak, vitálítanak le. Lelkészválasztás után az előd által készített falikárpitot az utód levetette, mert a feleségének nem tetszett. A kritikusok a presbiterekhez fordultak, és mondták, hogy disznóság, levették a kárpitot. Presbiterek megértést kértek. Azt mondták, hogy ne kedvetlenítsük el az új lelkészünket, csak most jött ide. Lecsendesítették az elégedetlenkedőket. A kárpit bekerült a szekrénybe. Egyszer majd előkerül. Attól, hogy valaki szól, nem biztos, hogy tovább kell mondanunk. Lehet, hogy le kell csendesíteni, lehet, hogy meg kell békíteni. Egyszer majd előkerül ez a kárpit a szekrényből, és majd a helyére teszik. Lelki emberek kerüljenek döntéshozó helyzetbe. Lelki emberek kerüljenek döntéshozó helyzetbe. Egy általam tisztelt presbiter temetésén hallottam, amikor felkérte őt a lelkész a presbiteri szolgálata, hogy vonakodott az illető elvállalni a presbiteri szolgálatot. Egy hét gondolkozási időt kért. Majd egy hét múlva azzal vállalt el a tisztséget, hogy hagy tehesse le a bűneit a lelkész előtt Isten elé, mert enélkül nem meri elvállalni a tisztet. Most a pneumatikus embert ne szorítsa ki az értelem embere. Nehéz megmagyarázni, de a lélek szót a görög nyelvben két görög szó fejezi ki. Az egyik a pneuma, a szent lélek, a másik a psziché, az értelem. Most van a Bibliában egy ige, hogy a nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének a dolgait. És a nem lelki embernél ott a psziché szót használja. Tehát, hogy aki a nem lelkit nem pneumatikus, hanem a pszichikus ember, aki a pszichének, az értelemnek, a gondolkozásmódnak az embere. Nehéz elmagyarázni ezt gyorsan, de az értelmes, okos ember, akinek rendkívül jól vág az esze, akinek a pszichéje tökéletes, jó vezetőképességű, ne szorítsa ki a pneumatikus embert, a Szentlélek vezetése alatt lévő embert. Nem mindig képes a lelkész erős kézzel vezetni, jól érvelni, mindenkit maga mellé állítani, de miért lenne jobb, ha a lelki szempontok alapján megválasztott lelkész helyett a gyülekezetet egy értelmi szempont alapján erős, meghatározó ember kezdeni el vezetni. Na most ezt az embert, aki erős, jól vezet, látens vezetőnek hívjuk, a látens vezető soha nem kerül senkivel konfliktusba. Leül, a lelkésszel kavargatják a kávét, és a látens vezető mindig eléri a célját. Megisszák az üdítőt, és megkérdezi, hogy ugye te is úgy látod jónak, hogy ez így legyen. És mindent ő dönt el, mosolyogva, kedvesen. De ha a lelkész ellen fordul, akkor pokol lesz a lelkész élete a gyülekezetben. Ismerjük a Szikszai imádságos könyvét? Szikszai lelki ember volt, hát ez látszik az imádságos könyvéből. És a makói gyülekezet mégis miért küldte el? Miért kellett elmennie Makóról? Jó vezető volt Szikszai? Valószínűleg nem. Konfliktusba került a gyülekezetbe. De attól, hogy nem volt jó vezető, vagy nem ő volt a legjobb vezető, miért volt jó, hogy egy lelki embert, egy nála okosabb, erősebb, tehetségesebb vezető kiszorított a gyülekezetből? Ugye így olvassuk az igében, még egyszer hagyd mondjam el, a nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének a dolgait. A nem lelki ember itt az igében nem részegest jelent, nem olyat jelent, aki eszik-iszik, nem világi gondolkozásmódú embert jelent, hanem az értelem emberét. Presbiterként mindig legyünk figyelemmel arra, hogy ne sérüljön a velünk szolgáló lelkipásztortársunk jó híre békessége. Soha ne feledjük a missziót, ne terjesszük lelkezt rejtett versengéssel, sem emberi erőszakossággal, mert az emberi türelmetlenség nem szolgálja azt, inkább akadályozza, mivel a növekedést Isten adja. De érvényes a másik szempont is, erősítsd meg azokat, akik halófélbe vannak. Egyszerre igaz mind a kettő. Bármelyik szempont figyelmen kívül hagyása veszélyezteti a missziót. Köszönöm szépen!
Egyetlen egy mondatot sem kívánok hozzáfűzni az elhangzottakhoz, mert azt remélem, hogy ezt majd együtt fogjuk megtenni kis csoportokban, aminek a rendjéről Juhász Valéria, a lelnök asszonyunk a későbbiekben majd tájékoztat bennünket. Inkább az előadás után hallgassuk meg ismét a kórus szolgálatát, azután pedig nagy tisztelettel fogom kérni Szabó Dánielt, a Presbiteri Szövetség elnökét, hogy összegezze és zárszavával az együttlétünknek ezt a részét fejezzük be itt a templomban.
Thank you. Szeretettel köszöntöm testvéreimet, és tisztelettel is. Már mindenki kapott itt megfelelő helyről megfelelő köszöntést. Talán mégis szabad külön is megköszönnöm az elhangzott szolgálatot, és annak az üzenetét, és szabad külön is köszönteni egyházkerületünknek a főgondnokát. Isten hozta megtisztelő jelenlétét is. Hasonlóképpen nagy ajándék Esperes úrnak is a közöttünk létele és velünk való együtt imádkozása és gondolkodása. Nem is szólva a kedves ajándékról, hogy helybeli nagy tiszteletű úr gyülekezetében is vendégként is lehetünk itt most mind együtt. És aztán az elnökét is ennek a szövetségnek, megyei elnökét, sőt a Észak testvéri közösségnek is itt van a megyei elnöke, kedves Csikai Sándor testvérünk, Isten hozta őt is közénk, hálásak vagyunk. És nyilván itt olyan gazdag és szép üzenetek hangzottak el, már a igei köszöntésnél nem is gondoltam rá, hogy hogyan vezet az Úr minket, mert nem beszéltünk Esperes Úrral erről, de én is ugyanazt az igét gondoltam felolvasni, csak kicsit talán még tovább lépve egy ige verssel, és aztán hálásan hallgattam a bizonyságtételt, és a karnak, a kórusnak a nagyon szép szolgálatát, és mind ezek így együtt a igei felvezető szolgálatával, nagyhiszeletű úrnak, és a későbbi előadással. Úgy hiszem, hogy ez valóban nagyon gazdaggá tette ezt a mi együttlétünket, sok mindenben, jó értelemben meg is terhelt, hiszen ezek az adatok, összehasonlítások, mérések, ezek nyilván kihívások is, amelyekre Isten is feleletet, vagy valamilyen lelki átgondolást vár tőlünk a későbbiekre nézve is. Az az íge, amit Esperes úr is már olvasott, az úgy folytatódik az apostolok cselekedetének a 17. részében, hogy keressék az Urat, tehát az Úr kijelölte a helyét a népeknek, nemzeteknek, letelepítette őket az egy vérből való emberi nemzetség tagjaként, hogy keressék az Urat, ha kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák, jó lehet, bizony, nincs messze egyikünktől sem. Úgy hiszem, hogy ez a mostani sokféle mozgásban, amit túl az egyházi mozgásunkon, most az egész társadalom és a nemzet életében is tapasztalhatunk, és nyilván ezek a mostani napokban még inkább nőni fognak, és aztán utána még nem is tudjuk, hogy még milyen hullámverései lesznek a mostani mozgásoknak, talán kimondottan és különösen is jelentősége van annak, hogy Isten népe, ez a gyülekezet is most így együtt van az Úrnak a jelenlétében. És annak, hogy olyan szempontokat hoz elő Isten ígéje, hozott elő, amelyek itt ebben az igeversben talán most így összefoglalást is nyernek, hogy keressék az Urat. A kérdésekre való válaszként is, a megoldandó feladatokként is, a kihívásokként is, hogy keressék az Urat. És ha most mindenki maga szívében elcsendesedik, és akár nyitott, akár érzékeny, vagy kevésbé érzékeny arra, ami körülöttünk történik, hiszem, hogy bizonyos értelemben Isten is várja tőlünk, hogy érzékenyek legyünk arra, sőt, felelősek vagyunk azért, ami körülöttünk történik, akkor el kell gondolnunk, ha nem is csinálunk ilyen statisztikát most hirtelenjében, nem is tudnánk, hogy vajon milyen arányban jelenik meg, ami nemzetünkre nézve, ami közösségünkre nézve, hogy Istennek terve van a mi nemzetünkkel, túl a mi saját terveinken, túl a mi saját különböző területeken, mind a gazdasági, mind a különböző termelői, mind az együttélési, kulturális, egyéb területeket érintve, mind az európai szempontokat figyelembe véve, hogy Istennek ezzel a népünkkel, a letelepítéssel együtt terve van, hogy keressük az Urat, ha vajon kitapogathatnánk, most annak voltunk a tanúi, hogy egy nagyon mélyre nyúló kitapogatásra történt annak, hogy mi történik, hogyan vagyunk, és ugyanakkor nyilván az Úr késztet bennünket most arra, hogy visszatekintve a történelmünkbe, és látva Isten munkáját végig húzódva, a mentő szolgálatát, a gondozói szolgálatát, ha rádöbbennénk arra, hogy Istennek valóban megtartó, megmentő, elhívó, munkába állító terve volt ezer esztendő óta mi népünkkel, és olyan mozdulásokat, olyan szellemi áramlásokat adott és vont be bennünket, hogy ezek mindenképpen minket az ő egész világ megváltói tervébe, az Isten országa nagy munkájába is bevonjanak. Kérdés, hogy valóban ezek most milyen mértékig vannak jelen? Nyilván, hogyha ezeket nem is halljuk, nem is formálódnak meg mindig, de nagyon hálásaknak kell lennünk, ha akár csak egy Isten nevének a szent módon való kiejtése is elhangzik. Hálásaknak kell lennünk, ha megfogalmazódik, hogy felelős egy-egy közösség az Isten dolgaiért is ebben az országban. Hálásaknak kell lennünk, hogyha lelki kérdésekre nézve egyáltalán utalás történik, és az azért való felelősségre. De bizonyos, hogy nekünk különösképpen, akik itt vagyunk, és a mi református világunknak, amelyik itt van ebben az országban, ezzel a fogyó tendenciával együtt, még inkább várja az Úr azt, ami aztán a végén úgy fogalmazolt meg az ige időzésében, hogy a halottélben lévőt, a halottat erősítsd. És az a megdöbbentő ebben, hogy ez az ige úgy szól, hogy te, aki halott vagy, erősítsd a haldoklót, a halottélben lévőt, majdnem, rossz szóval mondva, nonsense, majdnem érthetetlen, hogy az Úr úgy támaszt életet a halodban, hogy rábízza a halott élben lévőnek az ébresztését. Az Úr úgy mozdítja, talán kedves jelenlévő orvos testvéreink tudnának igazán valamiféle illusztrációt találni arra, hogy úgy váltja ki az életre jövetelt az orvosnak a munkája, hogy durván is beavatkozik, hogy ránehezedik, hogy mozdítja, munkára készteti azt, aki éppen kilép a mozgás lehetőségéből, vagy feladja. Tehát igenis, hogyha mind ezek a folyamatok, amelyek nyilván ránehezettek a lelkünkre, és keresjük, hogy miért, amelyek látjuk, hogy van egy olyan része, amelyik úgy fogalmazódik az igében, hogy emlékezz meg, Uram, hogy por vagyunk. Emlékezik az Úr arról, hogy por vagyunk, és a lelkünk, testünk a porhoz tapad. És aztán ismételten kegyelmesen emlékszik az Úr erről az állapotunkról. Tehát van egy állapotunkból következő ilyenfajta alázuhanás is. Kérdés, hogy a másik közösségben ez miért nem jelent meg így. De akárhogy van, ez jellemző. Bizonyos az is, hogy az életünk hamarabb került az örökségünk folytán, a lelki örökségünk folytán is, talán konfrontációkba is, mint esetleg más közösségeké. Eleve konfrontációs helyzetben voltunk, tehát a hátszelünk nekünk nem érkezett Bécsből, hogy így mondjam. Nekünk szembeszelünk érkezett ebből a világból. Azon túlmenően is az ígével való kapcsolatunk olyan mértékig alapfeltétel a lelki életünknek, hogy ha ez meglaszult, megerőtlenedett, akkor minket a külső hagyományos mozdulások, vagy bizonyos szentségi kötődések a hagyománynak az útján, azok nem tudnak úgy megtartani, mint ahogy az Úr a közvetlen élő kapcsolatban minket fel tud erősíteni, vagy megtartott a nemzet gondozására nézve is, a legnehezebb időkön keresztül is. Nyilván nem a feladatom és nem az időn belül való lehetőség, hogy túlságosan tovább menjek ezekkel a gondolatokkal, most hiszen ezekre megbeszélés lesz, hogy hallottam is. De bizonyos, hogy Isten várja tőlünk, hogy akár ezzel a nehezékkel, akár a személyes nehezékünkkel, hogy a testünk, lelkünk a porhoz tapad, akár azokkal a reánk nehezedő évtizedekkel, és mondhatom azt is, hogy egy kétségtelenül vizsgálandó érzéketlenséggel a lelki mozdulások irányába, a túlságosan merevségre való hajlandóságunk folytán kell, hogy lássuk, hogy ezekkel együtt Isten várja tőlünk, hogy mi ezt a nemzetet emlékeztessük erre az apostolok cselekedeteibeli ígére, hogy bár ki kutatnák, bár kitapogatná mi népünk az Úrnak a szándékát, a megismerésnek a lehetőségét, és ebben bizonyos, hogy minden állapotunk ellenére Isten nem beszél rólunk, sőt, kegyelmesen, a legnagyobb ajándékképpen ajándékozza oda nékünk azt, hogy a mi nemzetünket az Úr felé terelgessük, hívjuk, gondozzuk mindazokkal a feltételekkel, amelyek a bizonyságtételben, az előadásban, az igei megnyitásban, Esperes Úr által is választott igében, és a karnak is a nagyon szép szolgálatában, és szívünkben hiszen külön-külön is megjelent. Adja meg az Úr, talán egy kicsi, éppen utalásszerű tényként is, hogy mondjam el, hogy ilyen sok évtizeddel a hátam mögött nyilván sok mindenre gondolok, egyrészt meg lep és háladással látom az ifjú nemzedéknek a bizonyságtételét, és kívánom is, hogy minden nemzedék, újabb nemzedék mindig többlettel lépjen tovább, és megalázva örvendezéssel lássuk az ő többletüket, másrészt megalázkodva és örvendezéssel, másrészt hagy utaljak arra, hogy itt három olyan sajátos gyülekezeti szolgálattevés volt egymástól nem messze, amelyet úgy fogalmatizáltunk, úgy neveztünk, hogy erős ébredési gyülekezetek. Talán óvatosnak kell nagyon lenni, és szeretném, hogyha ezt a megkülönböztetést, amit most mondtam, nem terjesztenénk ki valamiféle megmérés folytán, mert nagyon sok elkötelezett és szép gyülekezeti szolgálat volt, vagy most láttuk egy távolabbi rálátásból, még az országos mérték szerint is kiemelkedően. Ez talán egy sajátos, úgynevezett ébredési vonalat képviselő gyülekezeti arc volt, amire utalok. Ilyen volt ez a deszkatemplomi gyülekezet itt Miskolcon, más mondom, élő és nagyon szépen munkálkodó gyülekezetekkel együtt. Ilyen volt a helyőcsabai gyülekezet, egy ilyen ébredési, meghatározottságú gyülekezet. Ilyen volt a helyőpapi gyülekezet is, itt mint egy a helyő mellett letelepedve ezek a gyülekezetek. Ennek a gyülekezetnek a lelkészét is megfosztották a palástjától. A helyőcsabai lelkipásztor is megfosztották a palástjától. A helyőpapi lelkipásztor is megfosztották a palástjától. A helyi papi lelkésznek hosszabb ideig a fia Benke György itt szolgált. Tehát mögöttünk van egy olyan időszak is, és bizonyos, hogy ha ebben a betörések folytán az egyházi életgyakorlatunknak is felelőssége jelent meg, akkor kérjük az Urat, hogy felismerje a mi református egyházunk mindenkor azokat az Istentől kapott lelki, szellemi mozdításait, amelyeken keresztül ezt a nemzetet gondozni és az Úrhoz vezetni tudjuk újólag. Mert egyébként a legodaszántabb, a legfelelősebb, mondhatnám, legkarizmatikusabb típusú vezetők sem fogják tudni ezt a nemzetet ahhoz az értékrendhez fölnevelni, amelyikben nem fogja megölni a szív alatt a magzatot, amelyikben eljut a hálaadásig a kevesebbért is, amelyikben felismeri, hogy Isten rábízott valamit itt túl azon, hogy az életszínvonal növekedjék, és hogy valami több maradjon majd a hónap végén a zsebében, hanem az Isten országán belül, a teremtett világon belül Isten a nemzetünkre ezer éves megtapasztalásokkal, nagy szellemi áramlatokban kapott ébredési mozdulásokkal, amilyen volt a puritanizmus, a német pietisztikus ébredés, az angol szász ébredés, a skót egészen ideáig nyúló ébredési hullámverés, a háború utáni ötvözete ennek, vagy éppen az emlegetett szikszai Győrben való csodálatos ötvözetté formálódása mindennek. Isten ennek a nemzetnek, minden túl, minden nagy erőfeszítésen túl, amit megtisztelő módon tesznek a legjobbjai ennek a népnek, rábízta a holnapját, a belevaló kapcsolatépítését a ti szívetekre, erre a gyülekezetre, és a másodikra, és a harmadikra. Letéteményesei vagytok ennek a nemzetnek, vagyunk Isten kegyelméből, miközben minden más tiszta erőfeszítést megbecsülünk, sőt, támogatni kívánunk. Adja az Úr, hogy mind ezekkel együtt tényleg érezzük azt, hogy kit miben terhelt, meg jó értelemben, kit miben marasztalt el szükségszerűen, és kit miben reménységgel töltött fel az, hogy igen, az Úrnak terve van velünk, s rajtunk keresztül, a mi népünkkel, és azért rendkívül fontos, hogy azok a szükségtelen konfliktusok, azok a szükségtelen palástrosztások, azok a szükségtelen kiszorításai lelki megújulási folyamatoknak, vagy akárcsak tudomásul nem vételei azoknak, vagy akárcsak tájékozatlanság, vagy átgondolatlanság folytán a könnyen kezelése az önkéntes munkás belmissziói csapatoknak, vagy munkacsapatoknak oda vezethetnek, hogy nem tudjuk betölteni azt a szolgálatot, amit Isten egy nemzedékre bízott. Mert nyilvánvaló, hogy Isten minden egyes szemére lebontva tervezte meg egy nemzedék életében az Isten országán való feladat betöltést, amelyiket nem tudunk nélkülözni, hogyha tényleg ezt elfogadjuk az Úrtól. Mind részesei vagytok ennek, kevesen szóltak, de mindenki a szívében hiszem, ezt hordozza, áldja meg az Úr, és adjon épületes beszélgetést. Köszönöm szépen!